Hitetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén valljuk a Zsoltárossal együtt, az Úr én nékem őriző pásztorom, énekeljük a 23. Zsoltárunk első verszakát. Folytassuk az Isten tiszteletünket énekléssel, 377. dicséretünk mindhárom verszakát énekeljük el. 377. énekünk így kezdődik, Szentlélek, végy körül bennünket, szenteld meg szívünket.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hálát egy szívvel vagyunk most, Úrunk, itt a Te házadban. Magasztalunk Téged azért, hogy Te ma is olyan csodálatosan munkálkodsz. És kérünk is, jöjj, szent lelked által, légy itt közöttünk, és tedd számunkra világossá mindazt, amit Te elvégeztél. Tedd számunkra világossá a Te munkádat. Hadd láthassuk meg, és hadd dicsőíthessünk Téged, szívből, együtt. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, áld meg együttlétünket. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, ezen az ünnepi istentiszteleten Isten igéje Lukács evangéliumából hangzik hozzánk, a 8. fejezet 16., 17. és 18. verseiből a következőképpen. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágyalá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismerténe válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Vigyáltatok tehát, hogyan hallgatjátok. Ketten jönnek ki a templomból, az egyik lelkesen, csillogó szemekkel mondja, ez az ige hirdetés most pontosan nekem szólt, szíven talált, megvigasztalt, szorongásaimból feloldott. A másik értetlenül hallgatja ezt a lelkesedést, ő ugyanazt a prédikációt hallgatta, de neki közel sem jelentett ilyen személyre szóló üzenetet. Hogy lehetséges ez? Az adásban van a hiba? Vagy a vevőkészülékben? Jézus Krisztus tanítja a sokaságot. Erről olvashatunk Lukács evangélium a 8. fejezetében, ahonnan való a felolvasott bibliai szakaszunk. A magvető példázatát mondja el nekik, és ehhez fűzi azokat a szavakat, amelyeket felolvastam. Ehhez fűzi tehát ezt a mondatot is, vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Az evangéliumokban olvashatunk Jézus názáreti igehirdetéséről is. Képzeljük el ezt az Isten tiszteletet. Maga Jézus az igehirdető. A testélet ige magyarázza az írott igét. Ha valahol, akkor ott hitelesen szólt Istennek üzenete. Ha valahol, akkor ott áradt a Szentlélek. Hiszen Jézus úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írás tudóik. Ott az adás egészen biztosan hibátlan volt. És vajon hogyan fogadták, hogyan vették? Tudjuk a Szentírásból, hogy sokan, akik hallgatták ott, Názáretben Jézust, elálmélkodtak. Ámultak, bámultak, csodálkoztak, lelkesedtek, magukon kívül voltak. De többször is olvashatjuk az evangéliumokban ezt a megállapítást, hogy álmélkodott a sokaság az ő tanításán. De nem elég az álmélkodás. Egyenesen nagy kísértés lehet a lélektani ráhatás. Jézus nem azért jött, ez világossá válhat számunkra a Szentírásból, hogy produkálja magát, és annak nyomán aztán felzúgjon a tapsvihar. Az ige hallgatóknak nekünk nagy kísértésünk az, hogy nem az igére figyelünk, hanem a szónoklatra. Azt dicsérjük, vagy éppen kritizáljuk, abban gyönyörködünk, vagy éppen focskondiázzuk. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok, mondta az Úr Jézus. És ezzel most bennünket is arra kér, hogy vizsgáljuk meg, hogyan szoktuk mi hallgatni az ő beszédét. Názáretben Jézust hallgatva voltak, akik megbotránkoztak benne, megütköztek, bosszankodtak, felháborodtak, előítélettel voltak. Elakadtak az ige hirdető személyénél, hiszen ez az Ácsnak, Józsefnek a fia. Hát gyermekkorától fogva ismerjük őt, ismerjük az anyját is, és a testvérei is itt vannak közöttünk. Hogy jön ő ahhoz, hogy minket tanítson? Ma is hányan elakadnak az ige hirdető személyénél? Csak a külsőségekre nézünk. Milyen az ige hirdetőnek az orgánuma, a kiállása, netán kik a rokonai, mennyire befolyásos ember. Pál apostol a korintusi gyülekezetnek azt is írta, hogy ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Vajon nem úgy van-e, hogy gyakran nem is a kincset keressük, hanem az azt hordozó cserépedény törékenységén akadunk el. Akkor ott Názáretben Jézus csak néhány beteget gyógyított meg. Ez a néhány beteg ember vett részt jól az Isten tiszteleten. Nem tudjuk se a nevüket, se a korukat, a bajukat sem, csupán annyit, hogy erőtlen, szánalomra méltó emberek voltak. És ők nem azért mentek a zsinagógába, hogy álmélkodjanak, ők gyógyulni szerettek volna. Isten gyógyító szeretetét keresték, betegek voltak, minden bizonnyal csalódottak, megkeseredett emberek. Érezték, hogy nagyon nincs rendben az életük, és megújulásra vágytak. Ezért mentek a templomba, ezért figyeltek az Isten beszédére, és nem csalódtak. Jézus megérintette őket, és meggyógyultak. Ki hallgatja tehát jól Isten szavát? Akit feszít a vágy, szeretnék azzá lenni, ami az Úr Jézus Krisztus által lehetek. Az ilyen ember számára Jézus tanítása, példázatai jó lehet először titokzatosnak, rejtélyesnek tűnnek, előbb-utóbb azonban feltárulnak, s világítanak, útmutatást jelentenek. Aki pedig azzá válik, akinek Jézus akarja látni, az maga is fény lehet, világosság lehet. Ágoston püspökről jegyezték föl, hogy egyszer Numidiába küldte ki egyik tanítványát szolgálatra. Mikor az visszatért, így számolt be a püspöknek, rettenetes sok sötétséget láttam. És Ágoston így felelt neki, nem azért küldtelek, hogy sötétséget láss, hanem azért, hogy világíts. Testvérek, nem hasonlítunk mi Ágoston e tanítványához? Sokszor talán szinte megbénít az a sötétség, amit tapasztalunk magunk körül, meg saját magunkban is. De bármi is a véleményünk magunkról vagy másokról, az életről, az élet, a világ sötétségeiről, nem az a dolgunk, hogy a sötétséget lássuk, hanem az, hogy a sötétben világítsunk. Ez a feladatunk, és ez a legnagyobb méltóságunk. Azért tehetjük ezt, mert a világ világossága, az Úr Jézus Krisztus ma is világít. Nem csak 2000 esztendővel ezelőtt, nem csak régen. Ecsedi Aladára, akinek a neve talán többünk számára ismerős, evangelizátor volt, egyszer valaki azt mondta, villanykörte ember. Ahová becsavarjuk, ott gyullad ki, ott ég, ott világít. Pedig amikor elhangzott róla ez a mondat, akkor éppen sok sebből vérzett. De ő is úgy lett ilyen világító emberé, hogy oda tartotta a szívét Istennek, hogy ő gyújtson igéje és lelke által világosságot benne, és állandó kapcsolatban maradt a világ világosságával. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok az Isten beszédét, mondta az Úr Jézus Krisztus. Cselekedjük mi is azt, amit Ecsedi Aladár és sokan mások is tettek, hogy oda tartjuk a szívünket az igazi világossághoz, vágyakozó szívvel, hogy olvassuk, hallgatjuk az ígét, és akkor mi is világossággá válhatunk. És hallgassuk, majd a felnőtt konfirmandusok bizonyságtételét is így. Lássuk meg, miközben számot adnak az ismereteikről, a hitükről, az Úr nagyságát és szeretetét. Lássuk meg közben azt, kívánom szívemből, és kérem is az Urat, hogy engedje meg ezt nekünk, hogy milyen csodálatosan munkálkodik ma is az Úr. Legyen így az ő kegyelméből. Amen. Nem soká konfirmandusaink bizonyságtételét hallgathatjuk meg, de előtte énekeljük a 463. dicséretünk első verszakát. Kérjük ezzel az énekverssel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám.
Nagyon sok mindent át kellett értékelni magamban ezzel kapcsolatban. Ki az, aki fölöttünk áll, áll-e fölöttünk valaki. A teremtéssel, a világ létezésével, a teremtővel kapcsolatban is így volt ez. Hiszen az eddig, az korábban megtanultak hallottak nagy boom az evolúció elmélet, és a hasonló tudományos tételekkel teljesen ellentétes az, ami a Bibliában áll, hogy Isten teremtette a világot gondolatával, akaratával. Először hihetetlennek tűnt és érthetetlennek, hogyan létezik ez. De elég csak egy apró kis világot megnéznünk, vagy egy biológiai rendszert a maga összetettségében és csodálatos működésében, hogy rájöjjünk, hogy ez nem lehetett véletlen eredménye, nem jöhetett létre önmagától. Vagy hol van az a fantasztikus számítógép, amelyiket létre tudta volna hozni. Erre csak Isten lehetett képes, úgy, ahogy nekünk ki is jelentette a Bibliában. A pénteki Biblia órán hosszasan beszélgettünk a teremtés történetéről. Ugye mindannyian tudjuk azt, hogy ez hogy állt Isten igéjében, a Mózes első könyvében. Isten az első három napon megteremtette a lehetőségeket, a negyedik, ötödik, hatodik napon betöltötte élettel, a hetedik napon pedig megpihent. Hosszasan beszélgettünk arról, hogy hogyan lehetett ez. Mit jelent az egy nap? 24 órás időtartamot, vagy pedig egy hosszabb időkorszakot, millió éveket, vagy ezer éveket? Mit mondanak erről hívő és hitetlen tudósok? Van erre bizonyíték? Hogy látják ezt mások? Be lehet ezt bizonyítani, de kell ezt egyáltalán bizonyítani. Hiszen egy hívő embernek hiába nem kell bizonyítani Isten létét. Elég az, hogyha elolvassuk a Bibliát, ahol Isten kijelentette önmagát, hiszen ez egy hitvallás. És nem kell és nem is szabad összehasonlítani a természettudományokkal, amelyik a teremtett világot írja le. Kereshetünk és találhatunk bizonyítékokat, szenzációs híreket hallhatunk rádióban, tévében arról, hogy bebizonyították, hogy tényleg létezik a csodákra magyarázat. Vannak bizonyítékok arra, hogy megtörténtek egyes események, ami a Bibliában lezajlott. De hát kell ezt bizonyítani. Nem tudom már, hogy mi volt a végeredménye ezeknek a pénteki beszélgetéseknek, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Isten kijelentette magát nekünk, és ezt naponta olvashatjuk. És milyen csodálatos is ez az Isten, aki ilyen hatalmas dimenziókban gondolkodik, a világot teremtette, és mégis mi emberek is közel kerülhetünk hozzá. Naponta olvashatjuk a Bibliát, és kéréseinkkel fordulhatunk hozzá, és ő megsegíthet bennünket. Olyan apró kérdésekkel, ami nekünk aprónak tűnhetnek, de nekünk nagyon fontosak, és mégis tanácsot és útmutatást kérhetünk tőle. És így kérem én is, hogy ezen túl is fordulhassak Istenhez, és adjon nekem meg a tanácsot, és igaztalást, hogyha el van szükségünk.
Lepő pedig ez elme vagyok, és elnézést kérek, én olvasom, hogy megfelelődik. Hogy hogyan jutottam erre az útra? Nagyon-nagyon hosszú volt, 20 év. Ateista voltam, és materialista, és ez büszkén lehetett. Amikor a második gyermekem, Fruzsina született, akkor történt velem, hogy egyik pillanatról a másikra tudtam, hogy ő létezik. Amikor a veszély állult és kisütöttem el, egyszerűen tudtam, hogy ő, senki ember nem tehette ezt velünk, csak ő. Csodálatos élmény volt, a legszebb egész életemben. És minden ateista és materialista nézetem ellenére még csak nem is csodálkoztam. Soha addig nem érzett még belső béke és nyugalom szállt meg, és mégis 20 évig tartott a hozzávezető út. 5 évet értem meg, 5 éve járok ide a gyülekezetbe. Attól, hogy akkor hirtelen bizonyosságom lett a létezése felől, még nem bírtam meg. Csak elhallgattam, és már nem szálltam vitába, se ellenem, se mellette. Azon kívül, hogy hálás voltam neki, azt hiszem meg voltam rémülve. 24 év igazságot ő jött össze, és meg voltam róla győződve, hogy a hitetlenségem büntetést mond maga után. Ilyen helyzetben a Szentlélek sietett segítségemre. Ahogy a Római Levél 8. fejezetének 5. versében olvashatjuk, nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúság lelkét kaptátok. És egy másik vigasztaló és megerősítő vers, 2. Timóteus levél 1. fejezetének 7. versében olvastam, nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, szeretet és a józanság lelkét. Kicsoda Isten lélek. Ki az, aki munkálkodik bennem most már 5 éve, illetve 20? A Szent Háromság 3. személye, a Szent Háromság az Atya, a Fiú, a Szentlélek, Úristen. Egy Istenünk van, de így jelentette ki magát, így ismerheti meg mindenki. Az Atya a Teremtő, Fenntartó, a Gondviselő, a Fiú a Megváltó, a Szabadító, a Szentlélek az Újjászülő, Megszentelő Isten. Első Pünkösd óta a Szentlélek kiáratása után a mennybe ment Jézus Krisztus munkáját folytatja. A Szentlélek cselekszik, mégis Jézus cselekedete vált valóságá az emberek megszólításában, evangelizálásában, kitrejutásában, meggyógyulásában, a missziós utakban. A Szentlélek legfontosabb munkája az újjászülés. Hogyan történik ez az újjászületés? A bűn a sátán uralma alatt élő embert Isten megszólítja, fel és ráébreszti, lelki állapotára, megtérésre, másik lelki irányba hívja. Jézushoz hív a Szentlélek. A Szentlélek élő valóságá teszi a Golgota Krisztusát, aki magára vette bűneinket, elvette ítéletünket, igazságával és szentségével öltözteti fel a bűnbánó bűnöst. Isten Szent Lelke élővé teszi személyesen Isten szavát, az életet hordozó magot, az igét. Az ige pedig Jézus, ahogy János mondja az első fejezet 14. versében, az ige testére. Elkezdtem olvasni a Bibliát, és nem jutottam soha. Óvatosan közeledve, több év alatt egy-egy gyülekezetet meglátogatva, nem kerültem közelebb Istenhez, ahogy szerettem volna. És akkor az Úr segített megtalálni az utat, amikor már tényleg kész voltam rá. Találkoztam egy mélyen és őszintén hívő emberrel, aki nagy szeretettel, segítséggel és alázattal beszélt Jézusról. Azóta nagyon jó barátnőm, és hozzáfeladok, ha kérdésem támad. Hosszú órákat képes vagyok hallgatni. Jézus szelíd volt és alázatos. Élete példaértékű számomra. Akkor azt gondoltam, lehetetlen példáját követnem, én nem vagyok szelíd és főleg nem alázatos. Ma minden nap imámban benne van, hogy tanítson meg engem ezekre, és mondhatom az utóbbi években sokat szelidültem. Ahogy első pünköskor Péter bizonyságtételét hallgatok az Isten Szent Lelke, szíven találta az igével, úgy talált engem is szíven az ige. Feltámasztotta bennem a vágyat az Istennel való életközösség után. Fél éve beszélt már nekem barátnő Jézusról, amikor egyszer csak, egy héten belül háromszor hallottam a szeretet himnuszt. Az elsőt meghallottam, tetszett. A másodikra felkaptam a fejem, a harmadik után pedig már ébredt bennem, a saját szememmel olvasom én ezt a Bibliában. És van volt az első, amit a Bibliából elolvastam. A következő héten elkezdtem járni Biblia órára, és végre az volt az, amit kerestem. Biblia előadás. Tiszta, világos, érthető, és a hitem egyre erősödött. 10 hónapja jártam már az előadásokra, amikor találkoztam egy nagyon régi kedves ismerősömmel. Régóta nem láttuk egymást. Péntek reggel együtt mentünk a buszon, és este együtt jöttünk haza, pedig évek óta nem találkoztam vele. Én akkor még azt se tudtam, hogy hol a templom, azt se, hogy van református gyülekezet udvaroson. Mivel megérkeztünk haza, megbeszéltük, hogy én is megyek a református gyülekezettel hétfőn csendes létre. Azt sem tudtam, mi az, hogy csendes lét. De hívásom volt, és akartam menni. A csendes héten az én vagyok mondásokat dolgoztuk föl, és csodálatosan éreztem magam. Éreztem az Úr jelenlétét egész héten, És az utolsó napon a közös imán én is megszólaltam, hangosan mondtam az imát, hallottam a fülemben, ahogy szól a szám. Hálát adtam az Úrnak, hogy értem is lehajolt és felemelt, és megfogta a kezem, és vezet, és ezentúl ő vezet. És én csodálatosan hallgattam hangomat. És abban a pillanatban tudtam, hogy van bocsánat, még számomra is. Az apostoli hitvallás ezt is a Szentlélek munkájába sorolja, hiszem a bűnök bocsánatát. A bűnbocsánatot Jézus Krisztus szerezte meg a tökéletes helyettes áldozatával, de a Szentlélek által is át ma. Biztos vagyok benne, hogy a Jézus Krisztus értem is meghalt, magára vette az én bűneimet is, elvette örök ítéletemet, és legyőzve a pártatban tartó ellenségemet, a sátánt, megfegyelmezett nekem, megszabadított, és felöltöztetett az ő örök igazságába Isten előtt. Jézusért örök életem. Ezt nem tudom bemagyarázni magamnak, hiába való is lenne. Csak a Szentlélek a személyes jelenléte által ajándékozhat meg az üdv bizonyossággal. Akit a Szentlélek betölt, abban ez a bizonyosság egy Istentől kapott boldog bizonyosság, ahogy ez a Római levélben, a 8. fejezet 16. versben is megvan írva. És a Szentlélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Azon az őszön, az evangelizációs héten Cseli Kálmán bácsit hallgattam, és egész héten a párfordulásról beszélt. És én minden este egyre közelebb kerültem az Úrhoz. És szombat este tudtam, hogy vasárnap az úrvacsorán én is részt szeretnék venni, szövetséget szeretnék kötni Jézussal. És idős testvéreim biztattak. És másnap szövetséget kötöttünk Istennel. Nagyon nagy megilletődéssel vettem magamhoz az Úr testét és férjét, mint azóta is mindig. Így tértem meg lépésről lépésre, így munkálkodik bennem a Szentlélek. És ma még mélyebb szövetséget kötünk. Az újonnan született Istentől kapott ajándéka élő reménység, amely előre tekint a mennybe, ahol most megváltunk, Jézus Krisztus a dicsőségben uralkodunk. Hitünk már itt a Földön is nagy ajándék, átsegít sok nehézségen, megtart kísértésekben és győzelmet ad munkáinkban. A győzelmes hívő élet titka a megszentelődés. A megszentelődés egy egész életen át tartó folyamat a Szentlélek munkájára által. Mi a teendőnk tehát? Egyszerűen csak engedjük. Tárjuk ki szívünket, és engedjük a Szentléleknek, hogy egyre jobban betölthessen, megszentelhessen, odaszállásunkban megerősítsen, és gazdagon gyümölcsözővé tegye hitünk. Imádkozzak gyakran, kérem, hogy életem a lélek gyümölcsét gazdagon teremje, amely a Galata levél 5. fejezet 22. versében így szól hozzánk. A lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szerencség és mértékletesség.
Nevem Rin Ferencné. 10 évvel ezelőtt indultam el ezen az úton. Addig nem tudtam, hol járok a világban, mi az életem célja és értelme, találok-e megnyugvást, találok-e biztatást és békességet. Hívtak az emberek engem különböző helyekre, így Darnell tréningre, agykontrollra, dianetikára, reikire. Én természetesen mindenhova mentem, meg kerestem valakit. De számomra soha nem volt az igazi. Mindig rájöttem arra, hogy ez sátútja. De nem adtam fel ezt a keresést. Kerestem egyre tovább és tovább. Üzött ez a vágy, hogy tovább keressek. Ekkor történt, hogy egy igazán elkeseredett hangulatomban, amikor jöttem hazafele a buszon, egy előzőleg megnevezett tréningről, rendszeréről, az Úr elém adta azt, hogy itt a református templom. Éppen velem szemben volt a buszon. Abban a pillanatban elgondoltam, hogy én ide be fogok menni, és elgondolásomat cselekedet követte. Leszálltam, és a következő percekben már a református egyház csöngettem be. Éppen tiszteletes asszony nyitott nekem ajtót. Hosszasan beszélgettünk. Ez a beszélgetés nagy hatással volt rám. Akkor ő elmondta, hogy vannak itt alkalmak, és ha úgy gondolom, akkor jöjjek. Elmondta, hogy mikor van legközelebb Isten tisztelet. És én az azt követő vasárnapon már itt is voltam az Isten tiszteleten. Nagy vágyat éreztem a szívembe, hogy jöjjek, talán most fogom megtalálni az igazi utat, ami éppen nekem való. Ezután rendszeresen jártam az alkalmakra, és jobban megismertem a szentírást, és megismertem az alkalmaknak a lényegét. Férjem 1962-ben itt konfirmált a református templomba, de elhagyta az urat. Látva bennem ezeket a pozitív változásokat, és ő is hamarosan elindult utánam. Most már ketten járjuk az utat, idestova 10 és 9 éve. Egyre jobban vágyunk a közösségbe, a napi bibliaolvasás számunkra rendszeres, a csendes hetek, az evangelizációk is rendszeresek. Egyre több és több hitmélyítő könyveket olvasunk, és együtt meg tudjuk beszélni. Életünk nem zökkenőmentes, de csodákon megyünk át, és nagy-nagy szeretetben vagyunk egymással, sokkal jobban, mint az előtt, és sokkal nagyobb megértésben és békességben. 1995-ben elmentem Pasarévre egy egész hetes evangelizációra, ahol Cseri Kálmán tiszteletes úr tartott az alkalmat. Ott fogott meg az a kijelentése, hogy a hit hallásból van. Én erre a hitre álltam rá, mert akkor még igazán nem éreztem, meg nem tudtam, hogy mi az, hogy hit. De ez a két szó fogott meg, hogy a hit hallásból van. És menjünk, és hallgassuk az igét, és hallgassuk, és meg fog nyílni számunkra is, és fogja mutatni az utat. Amikor csak lehetett, minden alkalommal, itt voltam csütörtöki alkalmakon, több órás libria órák voltak, két órás, másfél órás, és egyre jobban és jobban elmélyültem és megismertem az urat. A Szentírásban benne van az a kijelentés is, hogy áron is vegyétek meg az alkalmakat. Ez is nagyon megfogott engem, és vannak napok, amikor és alkalmak, amikor bizony nagyon nehéz eljönni, vagy legszívesebben otthon maradni, és de mégis valami, akkor eszembe jutatja, hogy áron is vegyétek meg az alkalmakat. És én nekem akkor jönnöm kell. És bebizonyosodott már számtalanszor, hogyha én akkor nem jövök el, akkor én egy tanulásból, egy tanításból, egy nevelésből, amit Isten arra tartogatott, én belőlem ez kimaradt volna, ami számomra az életem előbbre vitelét segítette elő. A konfirmáció letéte számomra egy pontos szakasz az életemben, hiszen egy csodálatos évet töltöttünk el egymással, a tanulással, és nagyon sok mindent megtanultunk. De ez csak egy szakasz az életemnek. Nekem, a vezérem, mindvégig a földi életemben Jézus Krisztus szeretném, hogy legyen. Köszönöm, hogy meghallgattál bizonságtételemet.
Adon Jelnél Mátyási Elit vagyok, és az elmúlt egy éves konfirmáció előkészítőn Jézus követését is megbeszéltük és megtanultuk. Én erről szeretnék beszélni, hogy hogyan jelentkezik ez az én életemben. Jézus azt tanítja, hogy ha őt akarjuk követni, minden nap olvasunk a Bibliát. Én 2,5 évvel ezelőtt a Biblia olvasókkal, ahogy segítségével kezdtem ehhez hozzá, bevallom, nagyon nehezen ment, különösen az Ószövetség. Ma már mit jelent nekem Isten igéje? Vagy megnyugvást, vagy egy újabb bűnöm észrevételét, vagy egy kijelölt feladatot. Isten tanítása szerint ugye minden nap imádkozunk, lehetőség szerint ezzel kezdjük a napot. Bűnbocsánattal kezdem imámat, és hálaadással folytatom. Hálát adok az Úrnak azért, hogy megteremtette ezt a világot, és én ennek a részese lehetek. Hálát adok az előttem eltelt napért, az éjszakáért. Hálát adok mindazért, amit bennem elvégzett és munkálkodott 2,5 éven keresztül. És hálát adok, hogy a mai napig is Szent Lelkével dolgozik bennem. Kérésekkel folytatom imámat, minden nap imádkozom. Férjemért, gyermekemért, édesanyámért, testvéremért, családom összes tagjáért és az emberiségért. És arra kérem a jó Istent, hogy ő bennük is munkálkodjon, és ezáltal ők is gyermekei és követői lehessenek. Magamért úgy szoktam imádkozni, hogy adjon nekem új, tiszta szívet, adjon nekem még több, még erősebb hitet, adjon alázatot, adjon béketűrést, békeszeretetet és irgalmasságot. Következő fontos állomás, hogy járjunk Isten tiszteletre. Az Úr Szent Lelke dolgozik bennem mindig, és amikor ide eljövök, úgy érzem, hogy személyesen hozzám szól, és mindig feltöltődve, békével, nyugalommal térhetek innen haza. Tanítása szerint járjunk a gyülekezet más alkalmaira is. Eleinte félve egy előadásra, később szeretett vendégségre, majd filmvetítésre, evangelizációs hétre, majd csendes hétre is jöttem. Biztos vagyok benne, hogy az Úr Szent Lelke vezetett engem oda, és ezeken az alkalmakon egyre jobban megismertem Jézust. Megértettem, hogy a Golgotán ő értem is meghalt, az én bűneim is megbocsátottak. És én hitből, szeretetből szeretném őt követni, most már mindig. Jézus azt is tanítja, hogy szolgálj. Gyülekezetben még nem találtam meg a helyemet, hogy mivel is szolgálhatnám ezt a gyülekezetet. De imádságban hordozom, és biztos vagyok benne, hogy rá fog mutatni az Úr, és erőt is ad a megcselekvéséhez. Hálát adok a mai alkalomért is, és köszönöm neki, hogy ide vezetett.
Én pedig Tamás Kozina vagyok, és Tamás mivel készültem. Én babonás voltam, és gyűjtögettem a 4 leveli jó heréket, és ezért a bálvány imádáson készültem egy kis beszéddel. Istennek engedelmeskedni annyit jelent, hogy gyakorlatban csinálom egymás után, amit nekem mondott. Ezt megelőzi egy elvi döntés, ami az ember szívében születik, az Úrra bízom sorsomat. De itt nem szabad megállni, el kell kezdeni megvalósítani pontosan úgy, ahogyan az Úr mondta. Az első lépés az, hogy leszámolunk a régi életünkkel, és kitisztítunk mindent életünkből, ami az Isten előtt utálatos. Ez az, amit nekünk kell megtenni, hiszen Isten csak rajtunk keresztül tudja megtenni azt, amit velünk meg akar tenni. És szól nekünk, hogy dobjuk ki azokat az utálatos bálványokat, dobjuk ki a szerencseköveket, a 4 levelű lóheréket, hogy ne tulajdonítsunk többé hatalmat élettelen dolgoknak, hiszen nem a 4 levelű lóherétől van szerencsék, hanem mert Isten adja, és nem a féldrága kövektől gyógyulunk meg, vagy lesz több fizetésünk, hanem mert Jézus meghalt értünk a kereszten, és ha ezt felismerjük, már nincs többé szükségünk a féldrága kövekre, hiszen a betegségeinket általában lelki problémák okozzák, melyeket mind a lábai elé tehetünk le, és ő megszabadít tőlük. És mi lehet az életünkben bálvány? Bárki vagy bármi lehet bálványá egy ember életében, akinek vagy aminek nagy jelentőséget tulajdonítunk, esetleges vallásos tiszteletet, és az észrevétlenül odanő Isten mellé, már tőle függünk, kiszolgáltatottá válunk, uralkodik az életünkön, fordulunk neki, már tőle várjuk a segítséget, úgy, ahogy az Istennel kellene megbeszélnünk. A Biblia azt mondja, hogy a bálványoknak 4 fő gyökerük van. Az első gyökér, ami Isten előtt utálatos, ami életünkben mindaz, ami beleütközik az ő parancsaiba. Ami hazugság, ami szeretetlenség, ami önzés, minden hiúság, gyűlölködés, haragtartás, veszekedés, minden, ami nem Isten igaz tisztelete. Ahogyan megszegjük a 7. napnak megszentelését, ahogyan nyafogó városias módon, vagy durva trágár módon Isten szent nevét emlegetjük, ez mind utálatos Isten előtt. A 2. gyökér minden szenvedély, amikor függővé válik az ember valamitől, például a gyűjtő szenvedély is lehet az. Tudom, hogy átmény is azt parancsol. A háziasszonyok igaz tisztaság szeretete is lehet az, amikor a lakás és a tisztaság lesz a bálvány. Amikor mi vagyunk a lakásért, és nem a lakás értünk. Bálványán jöhet a sport, a focirajongás, a tévézés, hatalom alatt tarthat bennünket. Isten szent lelke teheti világossá mindannyiunk számára, hogy mi minden válhat fontosabbá, mint ő. A harmadik gyökér sokkal veszélyesebb, amikor valaki más szellemi erőktől kér és remél segítséget. Amulettek, kabalák, szokások, horoszkóp, kártya és még sok más szertartás, személy, aki és ami válványá válik. Ez különösen veszélyes, mert az ördöggel hozza kapcsolatba az ember, akár tudja, akár nem. A negyedik gyökér, amikor mi magunk válunk bálvánnyá saját életünkben, amikor valaki kijelenti, hogy a magam ura akarok lenni, és senki ne szóljon bele a dolgaimba. Aki könnyedén sértődik, aki nagyon érzékeny, nagyon tudja magát sajnáltatni, aki haragtartó, bosszúvágyó, az önmagát bálványként imádja, közben pedig tele van élete erőtlenséggel, hitványsággal, bukással, szégyennel. Isten addig nem használ senkit a maga szent és tiszta harcaiban, amíg a bálvány döntögetéshez hozzá nem kezd. Ezeket kell kiirtani az életünkből. Mit jelent ez számunkra? Azt jelenti, hogy megvallani a bűnt. Először magamnak vallom be, hogy ilyen meg olyan vagyok, majd Isten elé viszem és elsorolom a bűneimet. Rábízom Istenre, hogy ő mikor mit tart fontosnak, majd ő megmutatja. Aki ezt kéri tőle segítségül és kért hozzálátni, hogy hangosan kimondja, megvallja bűneit és kéri le Isten bocsánatát, azt ő szépen föltisztítja az egész múltját, és egyszeriben alkalmassá válik arra, hogy győzedelmes munkákban használja. És amikor bűneinket, bálványainkat oda visszük Istenhez, megtapasztalhatjuk, hogy semmit sem veszítünk, hanem mérhetetlenül sokat kapunk ajándéka, főképpen a vele való közösséget. Kérem az Urat, mutassa meg nekem, mit kell még kidobnom a lakásból, a szívemből, miért kell még bocsánatot kérnem, kérem az erőt, a bátorságot, hogy halogatás nélkül megtegyem, amit kér. Kívánom mindenkinek, hogy folytassa az Úr győzedelmes munkáját az életében.
Egy hallelujainek kezdődik így, hogy az Úr csodásan működik. Valóban így van. Most hallhattuk, és hadd mondjam el, hogy én a hálaadással a szívemben, Isten iránti hálaadással beszélgettem a konfirmandusainkkal ezen a héten, elmúlt héten, amikor készültünk erre a vasárnapi istentiszteletre. Hálaadással, mert tényleg azt láttam, és láthattam meg, hogy Isten mennyire szereti őket is, és hogy milyen nagy is az ő hatalma, és hogy honnan, hová tud elvezetni bennünket. Honnan tud kiemelni, és milyen magasságokba tud eljuttatni bennünket. Olyanok is hangzottak el ezekben a személyes beszélgetésekben, amelyeket folytattunk, melyek most itt nem ugyan, de az Úristent magasztalhatjuk és dicsőíthetjük valóban azért, hogy ezek a kedves testvérek is eltalálhattak hozzá, hogy ő megkereste őket, és ő most már az ő gyermekei lehetnek. Most keressük meg a 329. dicséretünket, és a második verszakát énekeljük. Készüljünk így a keresség sákramentumának kiszolgáltatására, hiszen kedves felnőtt konfirmandusaink közül ketten most fognak részesülni ebben. Titeket pedig megkérlek arra, hogy forduljatok meg felén arccal. 329. énekünk a második verszakát énekeljük tehát.
arra, hogyan szerezte mi úrunk Jézus Krisztus a keresség sákramentumát, Máté Evangélium a 28. fejezetében, annak a végén így olvashatjuk Jézus Krisztus szavait. Ő mondta tehát, nekem adatot minden hatalom, menjen is földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyal minden népet, megszerettelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Most közösen valljuk meg Urunkba vetett hitünket, mondjuk el együtt az egyetemes egyházi hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, ki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius és Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a kórokra, a harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény van a Szent Egyházban, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig kérdezlek titeket, kedves testvéreim, kész vagytok-e elfogadni Isten szövetségét és a szentszeresség által a keresztény anyaszent egyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni? Ha így van, akkor válaszoljátok hangos szóval a Szentlélek segítségével igen.
A Szentlélek segítségét kérve igen.
Gizella, keresztellek én téged, Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Fruzsina Beáta, keresztellek én téged, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene, áldjon meg titeket, hogy növekedhessetek ismeretben, szeretetben, és áldássá válhassatok mindenki számára. Amen. Most pedig mindnyájatokhoz fordulok, akik most bizonyságot tettetek hitetekről, tegyétek jobb kezeteket a szívetekre, és mondjátok utánam a fogadalmat. Én,
Hajnáni Kriszti Márta,
Szentek Antizelna, én szerencsé, Adorjáni Ákásér,
Tamás Fúzsina.
Ígérem és fogadom,
ígérem és fogadom,
hogy Jézus Krisztusnak igaz követője,
hogy Jézus Krisztusnak igaz követője,
református keresztjén anyaszentegyházunknak,
református keresztjén anyaszentegyházunknak,
egész életemben hűséges,
egész életemben hűséges,
úrvacsorával rendszeresen élő,
úrvacsorával rendszeresen élő,
szolgáló és áldozatkész tagja leszek.
Szolgáló és áldozatkész tagja leszek.
Isten engem úgy segítsen,
Amen. Isten engem úgy segítsen. Amen.
Most pedig fogadjátok az Úr áldását. Márta,
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mondja az Úr. Ámen. Gizella, Jézus Krisztus mondja, aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. Ámen. Rozálka. Az Úr mondja, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ámen. Az Úr mondja, légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Ámen. Rózsina. Az Úr mondja, bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Most pedig így Jézus Krisztusnak és református keresztény egyházunknak elhívott szolgája felhatalmazlak titeket az úrvacsora sákramentumával való élésre, és mint ilyeneket a gyülekezet és szolgáló közösségének tagjaivá nyilvánítalak. Most pedig fogadjátok szeretettel gyülekezetünk nevében Gondnok úr köszöntését, foglaljuk el a helyünket.
Nagy nagy örömmel a szívemben köszöntelek benneteket, és meg kell vallanom, hogy nem a délután, amikor keresgéltem a Bibliámban, hogy milyen igét hozzak nektek, és mit mondjak, akkor nem nagyon találtam semmit. Sok minden gondolat járt a fejemben, és aztán végül is egy igét találtam, de a többit, a mondani valót, azt az Úristenre bíztam. Nagyon sok mindent átgondoltam, de úgy gondoltam, hogy ő szerep Isten mellett most a tietek lesz ezen az Isten tiszteleten. Visszagondoltam arra, hogy én is felnőtt fejjel konfirmáltam, és hogyan izgultam, ahogy ti is láttam, hogy izgultatok itt mindannyiunk alatt előtt. De én azt hiszem, hogy megérte ez az izgalom mindannyiunknak épülésére és örömére szolgált bizonyságtételetek. Én nem is kívánok sok mindent mondani, az igét, amit találtam, olvasnám. Talán meglepő a hely, Rút könyvében van ez a mondat. Boáz mondja Rútnak. Azt hiszem, hogy Rútról azért tudjuk azt, hogy ő idegen emberként került Izrael földjére, nem volt Izrael népéből való, mégis Istent választotta. És amikor valóban bizonyságot tesz arról, hogy ő tényleg ott akar maradni, akkor mondja Boáz ezt nekik. És most ezzel az igével köszöntenélek benneteket is. Tízessen meg te néked az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Áldjon meg benneteket az Úr, és köszönjük a bizonyságtételt neked. Fogadjátok szeretettel az emléknapot, és gyülekezet a presbitériumunkkal egy testvérnek.
Foglaljátok el a helyeteket, és hajtsuk meg a fejünket. Vigyük a mi hálaadásunkat imádságban tudunk elé. Urunk, olyan csodálatos megtapasztalni a te valóságodat, jelenlétedet. Olyan csodálatos veled együtt élni. Ahogyan a Zsoltáros is megfogalmazta egykor, olyan jó nékem az Isten közelsége. Köszönjük neked most azt, hogy ez a közelség számukra már azt jelenti, hogyha az Úr Jézus Krisztus elfogadjuk Urunknak, szabadítónknak, akkor te lelkedet adod, és szent lelked által bennünk él. Hogy mint egy beburkolt bennünket, és ilyen védelemben élhetünk. Áldunk és magasztalunk kegyelmedért, szeretetedért, most különösképpen is azért, hogy ebbe a csodálatos védőburokba befogadtad a most konfirmált testvéreinket is. Köszönjük, hogy őket is megszólítottad, hogy kerested. Köszönjük, hogy azért jöttél Úr Jézus Krisztus, hogy megkeresd és megtartsd az elveszettet. Köszönjük, hogy ők is megláthatták és megvallhatták előtted azt, hogy elveszetted nélküled. És köszönjük, hogy te megbocsátottad bűneiket. Köszönjük, hogy ők is gyermekeid lehetnek, és a te utadon járhatnak. És most könyörgünk, elsősorban értünk. Áld meg őket, hogy megmaradhassanak benned, ahogyan te mondtad más alkalommal, Jézus Krisztusunk, hogy aki bennem marad is, én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Imádkozunk értük, és kérjük azt, hogy hadd lehessen a te kegyelmedből, a te segítségeddel az életük ilyen gyümölcstermű élet, családjuk, gyülekezetünk, és minden embernek a javára, hasznára, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket, és maradj velük és velünk áldásoddal. Amen. Most pedig a 459. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük, készüljük így a megnézet asztalhoz, 459. dicséretünk első verszakát, az Isten bárányára letétlen bűnömén, és lelkem vétre válja, ott a kereszt közén. Fennállva, hallgassátok meg testvéreim, hogyan szerette a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szentvacsora sákramentumát, Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. versében a 23. verstől kezdődően így adja elénk. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol e szavakkal folytatja az ígét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Cselekedjük mi is most ezt,
vizsgáljuk meg magunkat, tárjuk oda a szívünket, imádságban az Úr elé, csendesedjünk el is magunkban. Vigyük oda a mi bűnvalló imádságunkat Urunkhoz. Urunk, szent lelked által kérünk, láttasd meg, hogy kik is vagyunk mi valójában. Segíts, hogy magunkat igazán megismerhessük, megláthassuk vétkeinket, mulasztásainkat, és ezeket őszintén megvallhassuk, és köszönjük, hogy ezt cselekedhettük is imádságunkban. S téged kérünk, mosd meg bennünket, hadd lehessünk fehérebb a hónál, tiszta szívet teremts bennünk, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Miután hitünket már megvallottuk az apostoli hitvallás elmondásával, a keresztség alkalmával, ezért most néhány kérdést teszek föl, melyekre őszinte szívvel válaszoljatok meg a mi Úrunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor feleljük, én hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg ingyen kegyelemből, az ő fiának érdeméért, a belévetett hit által. Amen. Én meg, kedves testvéreim, minden készen van. Jöjjetek ide a megszerített asztalhoz, a gyülekezetben megszokott rendben. Tehát először azok a testvérek, akik itt ülnek az ablak felüli oldalon, utána a belső oldalon ülő testvérek, és végül az oldalszányban ülő testvérek. A közbeneső időt pedig használjuk föl arra, tehát akik a helyünkön vagyunk éppen, hogy Urunkkal beszélgessünk imádságban. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szentvacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink és Isten kegyelméből most mi is. A mi Úrunk az ő beszédében figyelmeztet bennünket arra, hogy azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok ő benne, meggyökerezvén és tovább épülvén benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Meghajtva a fejünket, cselekedjük most is ezt, köszönjük meg a mi Urunk áldásait. Magasztalunk téged, Istenünk, azért, hogy úgy ismerhetünk meg téged, mint aki teremtő Isten, mint aki gondoskodó mennyei édes atya vagy, aki szabadító Úr, megszentelő Isten, megerősítő Isten vagy. Köszönjük neked, hogy a most konfirmált testvéreink is így csodálkozhattak rá a te szeretetedre és hatalmadra, és köszönjük, hogy bennünket is így szeretnél vezetni, hogy a veled való kapcsolatunk egyre szorosabb, egyre elmélyültebb legyen. Vagy ha még nincs közösségünk igazán veled, nincs személyes kapcsolatunk, akkor a szívünket hadd nyithassuk meg előtted, és fogadhassunk be téged. Köszönjük, hogy ma is felkínáltad ennek a lehetőségét, hiszen azért hangzott ígéd, és a bizonyságtételek is segítettek ebben nekünk. Köszönjük neked a látható ígét, a sákramentum jegyeit is, hogy ezek által is erősített hitünket. És köszönjük, hogy egymáshoz is kapcsoltál-e közösség által is, hogy azt akarod, hogy az egymással való közösségünk is egyre erősebb lehessen. Áldunk és magasztalunk, Urunk, minden ajándékodért, minden áldásodért. És úgy kérünk, vezess bennünket tovább, segíts nekünk, hogy tudjunk figyelni rád, és mindezeket az ajándékokat és áldásokat, melyekkel bennünket meggazdagítottál, tovább tudjuk adni. Otthon is, munkahelyeinken, és azoknak az embereknek, akikkel találkozunk. Jézus Krisztusért kérünk, légy velünk így továbbra is, és segíts, hogy mi is szorosan foghassuk a kezedet, rád tekinthessünk a mindennapok küzdelmeiben is. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Hogy tudjunk mindarról, ami gyülekezetünkben történik, ezért figyeljünk együtt a hirdetésekre. Először is nagyon sok szeretettel hívok és várok mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira, tehát a hétfő esti istentiszteletünkre, amely 6 órakor kezdődik, nyugdíjas testvéreinket szerdán délelőtt 9 órára, a nyugdíjas délelőtre, csütörtökre mindenkit, este 6 órára a bibliaóránkra, pénteken 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra lesz, este 8 órától pedig a bibliakörünket tartjuk. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk, ezzel együttőben lent a gyülekezeti helyiségben a gyermekek számára tartunk a gyermekórát. Isten áldja meg azokat a kedves testvéreinket, akik a mai úrvacsorához a kenyérről és a borról gondoskodtak. Hirdetem azt, hogy szívesen elvisztük házhoz az úrvacsorát, tehát hogyha tudunk beteg idős testvérekről, akik nem tudnak már eljönni ide a gyülekezetre, Isten tiszteletre, akkor kérem, hogy jelezzük ezt, hogy meglátogathassuk és elvihessük a szent jegyeket ezekhez a testvérekhez. Október 19-én este 7 órai kezdéssel dr. Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus ismét előadást tart templomunkban. Ennek a mostani alkalomnak a címe Szituatív, Humanista és Jézusi Etika. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalmunkra is. Hirdetem azt is, hogy a gyermekek konfirmációi előkészítője október 14-én, tehát most pénteken kezdődik, délután 5 órától lesznek ezek az alkalmak, tehát hívjuk és várjuk a gyermekeket konfirmáció előkészítőre, és kérem, hogy adjuk ennek a hírét tovább. Nagy örömmel hirdetem azt is, hogy felnőtt konfirmációi előkészítő is indul ismét, mert van rá igény, hála Istennek. A legelső alkalmunk most ezen a héten, szerdán este 6 órakor lesz. Sok szeretettel várjuk mindazokat, akiknek az életéből még ez a csodálatos esemény kimaradt, de szeretnék megtapasztalni ennek az örömét is, a feszültség meg az izgalom mellett, megtapasztalni azt, hogy valahányszor bizonyságot teszünk az Úr Jézus Krisztusról az emberek előtt, a saját hitünk is erősödik. Én remélem, hogy kedves testvéreink ezt átélték és tapasztalták most. Hirdettem már, de most is hirdetem, hogy a Budapesti Református Teológiai Akadémia, amelynek az új neve már a Károlyi Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, október 8-a és 11-e között ünnepli fennállásának 150. évfordulóját, tehát most, ezekben a napokban. Az a bizonyos programfüzet, amelyben elolvashatjuk és megtalálhatjuk ehhez kapcsolódó ünnepségeket, illetve eseményeknek az időpontját és helyszínét, az ki van cikkeztve a hirdető táblánkra, tehát ott megnézhetjük. Most pedig ehhez az ünnepség sorozathoz kapcsolódóan a hittudományi kar egyik teológusa, Bíró Béla hozza a teológia, illetve a hittudományi kar köszöntését. Fogadjuk ezt a köszöntést, illetve az ő szavait szeretettel.
Először is szeretném nagyon nagy szeretettel köszönteni a jelenlókat, a budaörsi református gyülekezetet, a Károlyi Gáspár Református Egyetem hittudományi karának nevében, valamint a dékányai, professzorai és a diákság nevében. Amint már elhangzott, ezekben ünnepeljük intézményünk fennállásának 150. évfordulóját, és ezúton is szeretnénk kifejezni hálánkat Istenünknek, hogy megtartotta egyházunkat, a budaörsi egyházat is, valamint az intézményünket is, az elmúlt korok és politikai változások igencsak változó folyamában. Hisszük, hogy ma sincs ez másként, hiszen mindannyian tudjuk, hogy Isten kegyelméből élhetünk, akárcsak elődeink is tették. Fontosnak tartjuk a múltat ezen az ünnepségen, de a jelent is, ugyanis szerintünk ez is meghatározza a holnapjainkat. És ha már a jelenről beszélünk, akkor miért nem beszélhetnénk magáról a teológiáról is, tulajdonképpen, hogy mi az, vagy hogy működik. És most szeretném egy pár mondatban bemutatni a teológiánkat. A Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karán két szakon folyik az oktatás, teológus lelkész, valamint vallástanárszakon. Összesen 119-en vagyunk, 101 lelkészszakos hallgató és 18 vallástanár. Vannak tanulmányaink is, ide tartozik a görög, héber, homiletika, azaz, hogy hogyan prédikáljunk és mit prédikáljunk, de ahhoz, hogy azt most összefoglaljam, szerintem túl kevés az idő, de emellett, mármint a tanulás mellett, Istennek hála, vannak közösségi alkalmaink is. Idén is beindultak a bibliórák, az imaközösségek, amik az elmúlt évekhez képest új erővel robbant a köztudatba, de tudjuk, hogy olyan Istenünk van, aki nem csak a lelki alkalmainkat biztosítja, hanem a test és fizikai alkalmainkat. Épp ezért a teológiánkon van sportolási lehetőség is. Kicsit megszólított az egyik bizonyságtévőnek a mondat, ugyanis azt mondta, hogy hát vannak ilyen állványimádásaink. Az én esetemben ez a foci, mivel nagyon szeretek focizni. De akinek nincs kedve a focihoz, az mehet úszni, kosarazni, vagy kimbongozni is. A gyülekezettel való találkozásaink úgy szoktak megoldani, hogy vannak úgynevezett teológus kiszállások, mikor egy 10-12 főből álló teológus társaság, esetleg vallástanárok is csatlakoznak. Ha van idejük, de ők elfoglaltabbak, mert neki zsúfoltak a tanulmányrendszerük. Ilyenkor kiszállunk egy gyülekezethez, itt vagyunk elszállásolva, és szolgálunk a gyülekezetben, és ismerkedünk az ifjúsággal. Emellett még gyülekezeti gyakorlatokra is sor kerül minden évben, amikor bizonyos évfolyamok elmennek egy-egy gyülekezethez, és egy hétig ebben a gyülekezetben figyelnek, és ellesik a lelkészi tudományokat, és egy kis rutin próbálunk szeretni. A teológiánkon belül működik az Ágoston Sándor Alapítvány, ami arra hivatott, hogy a határon túli gyülekezeteket fizikailag és anyagilag is támogassa, és végül szeretnénk megköszönni az ominózus évforduló alkalmakból, különösen, hogy a gyülekezet eddig is áldozatokat vállalt értünk, esetleg segített nekünk, és kérjük továbbra is azt, hogy imádságos szívvel kísérjük továbbra is az intézményünk alakulását és életét. És mindenkit hívnék ezekre az alkalmakra, amik még holnap és holnap után is tartani fognak. A helyszín az többnyire bent a Budapesti Teológián a díszteremben, Rádai utca 28, aki nem tudná, 9. kerület, és a Kádi téri nagy templom. Köszönöm.
Mi is nagyon szépen köszönjük, és sok áldást kívánunk a teológián, illetve a hittudományi karon folyó munkára, és minden professzor, tanár és diáknak az életére. Presbiterválasztás folyamatában vagyunk benne, ezt is tudjuk, úgy gondolom, akik itt vagyunk. Ezzel kapcsolatban hirdetem, hogy október 16-áig lehet még jelöltet állítani, tehát megkeresni a jelölő bizottság tagjait, és elmondani, hogy kire gondolunk, kiről gondoljuk azt, hogy alkalmas lenne a presbiteri tisztségre. Emlékeztetőül elmondom, hogy a jelölő, illetve választási bizottság tagjai Kovács Zoltán, Forkó Imréné, Ibolya néni, Rév Ferenc néntestvérünk, és mi ketten a lelkész testvéremmel. A választói közgyűlés, ez is elhangzott már, de emlékeztetőül mondom, november 13-án lesz az istentiszteletünk, egy vasárnapi istentiszteletünkhez kapcsolódóan. A választással kapcsolatos tudnivalókkal megismerkedhetünk akkor, hogyha megállunk a hirdetőtábla előtt, mert tettünk ki oda olyan lapokat, amelyeken erről olvashatunk, illetve le is lehet venni azokat, és akkor kényelmesen tudja olvasni. Tehát ezeket is a testvérek figyelmében ajánlom. Az épületünkben azok a munkák, amelyeket elkezdtünk tovább folytatni, csak itt a mögöttünk levő napokban is, elkészült az új fűtésrendszer, a kémény, és a helyére került az új kazán. Ez a munka és az anyag több mint 1.300.000 forintba került.
Hátra van még a gázszerelés, a gázóra csere, a kardán felszerelés, ez körülbelül 4 millió forint költséget jelentné. Hogyha megkapjuk a még hátralévő árajánlatokat, melyek még szükségesek, akkor szeretnénk készíteni egy összesítést az elvégzett munkákról, tehát hogy mit végeztünk el, mennyibe került, és ezt sokszorosítanánk, és kitennénk ott hátul a bejáratnál, azért, hogy a kedves testvérek is láthassák, és megismerkedhessenek egy kicsit jobban azzal, hogy mi is folyt itt az elmúlt hetekben, vagy hónapokban az évben belül. Az elmúlt vasárnapot diakonételsejben, amelyben az építkezéshez adományokat tehetjük, 25.860 forint volt, az elmúlt vasárnapi felsejtésünk pedig 19.317 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat, és hordozzuk továbbra is, elsősorban imádságainkban is, de áldozatvállalásunkban is a építkezéshez tartozó munkákat. Az elmúlt héten meg kellett állnunk ravatal mellett több alkalommal is. Elbúcsúztunk Csontos Sándortól, aki 1930. április 13-án Simontornyán született, és ezesztendő szeptember 26-án Budaörsön hunyt el. Ugyancsak az elmúlt napokban kísértük utolsó földi útjára Nagy Zsigmondné Jenei Margitot, aki 1903. július 8-án földesen született, és 2005, tehát 1900. szeptember 21-én Budapesten hunyt el. Most búcsúztunk el az elmúlt napokban Özvegy Nagy Jánosné Komáromi Rózától is, aki 1918. december 28-án Hajdúköszörményben született, és ebben az esztendőben szeptember 25-én Budapesten hunyt el. Jézus Krisztusnak a szavai most is hangoznak, és milyen jó, hogy még hangozhatnak, és hallhatjuk, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok. Most pedig keressük ki a 471. dicséretünket, 471. éneklőnkkel biztassuk egymást is, felbarátunk drága Jézus zárnyala alatt, rajta bátran, megsegít és győzelem a 471. dicséretünket énekeljük el végig mind a 4 verszakával, a 4. majd fennállva. ezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.